Gáspár András tehát a vendégünk, a privátbankár.hu és az M4 lapigazgatója. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk meg szeretettel.
Jó reggelt, Száros.
És ugye én úgy fogadtalak a folyoson, hogy jaj, de jó kis témát kaptunk, mert hogy bőven van miről beszélni, mert megint az az érzésem támad, mintha a szakma találkozna a politikával, és hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan ítéled meg a helyzetet. Ugye miről is van szó, Nagy Márton megnevezte azt a 4 nagybankot, akik szerintem maradhatnának a magyar piacon. Egyrészt van ebben ilyen értelemben beleszólási joga, vagy hatásköre ezt megnevezni egy versenypiacon? Másrésztről szerinted milyen szempontok alapján választhatta ki ezt a 4 bankot?
Hát igen, jó volt a felvezetés, hogy a szakma találkozik a politikával. Hát ha csak találkozik, addig nincs baj, hogyha a szakmát felülírja a politika, gond akkor van igazából. Ez a gondolat, hogy a magyar gazdaság az úgymond túlbankosodott, ez a kifejezés és ez a gondolat, ez nem új Nagy Márton részéről. Szerintem én legalább 10 évvel ezelőtt is beszélgettem vele erről. Akkor még nem a pénzügyminisztérium kötelékében, hanem a Magyar Nemzeti Bank kötelékében volt, és a közgazdász vándorgyűlésen egy panelbeszélgetés során volt erről szó. Ami újdonság ehhez képest, az egyrészt az, hogy most már miniszterként beszél erről, másrészt pedig valóban az, hogy meg is nevezett 4 szereplőt, abból az 5-ből, ami szerintem ideális. Ugye azt mondta, hogy egy kis közgazdaságtan felvezetéssel szeretné megindokolni, azt mondta ezt a Facebookon. Ugye mondta azt a szempontot, hogy méretgazdaságosság az fontos, ebben természetesen van ráció, hogyha nagyobb egy bank, akkor azok a fix költségek, amik mindenképpen felrülnek egy bank működésekor, akkor azok többfelé tudnak eloszlani a teljes eredményen belül, tehát ez akár működhet is, bár ugye most nem tudom, hogy a bankok profitjáért kell esetleg, vagy az eredményességért aggódnia a miniszternek, hát ezt a piac majd azt gondolom elrendezi. Azt a kijelentést azért már úgy sokan vitatják, hogy ha kevesebb a bank, akkor nagyobb lesz a verseny, ezt azért én sem látom ebben a formában, azért nem erről szokott szólni a közgazdasági alaptétel, tehát inkább a nagyobb verseny az, illetve azok a nemzetközi példák, amiket hozott Svédország és Ausztria példája, azok is abból a szempontból megállnak, hogy valóban viszonylag kevés ott a nagyban, kevesebb, mint nálunk hasonló méretű piacon, de azt mondjuk nem írta oda, hogy Svédországban 120-140, még Ausztriában 400-500 darab kisbank is működik ezek mellett, a nagybankok mellett, nálunk meg mondjuk 30. Tehát egészen nagy a különbség a között, hogy ott mi történik és itt mi történik, szóval nem igazán áll meg ez az összehasonlítás. Az pedig, hogy meg is nevezett 4 szereplőt, az egyrészt azért aggodalmat kelthet azokban a szereplőkben, akik nincsenek rajta ezen a listán. Most akkor ők hogyan gondolkozzanak arról, hogy a miniszter, akinek a aláírásával, akinek a kezdeményezésére akár ma reggel vagy holnap reggel is megjelenhet a közlönyben egy rendelet bármilyen témában, ez nem segíti, azt hiszem, ezt a dolgot. Aggódhatnak a piacnak, általában a magyar gazdaságnak más szereplői is, mert hogyha a bankszektorból kinézett 4 szimpatikus szereplőt mondjuk így a miniszter, akkor miért ne nézhetnek ki más szektorból is szimpatikus szereplőket, akiket szívesen lát, másokat meg esetleg nem. És hát ami a rosszabb hír, hogy azért nem a pénzügytudatosság az, amiben Magyarország élen jár, finoman szólva sem, és azért már hallani olyan híreket, hogy azon bankok ügyfelei között, akik nincsenek rajta ezen a 4-es listán, keltett némi aggodalmat az, hogy most akkor mi lesz az ő bankjukkal, érdeklődnek adott esetben a bankfiókban, hogy akkor most meg fog szűnni a bank, mi lesz a pénzemmel. Nyilván ez a dolog ez nem erről szólt, és nem így hangzott el, de az ügyfelek körében is kelthet ez nyugtalanságot. Szóval összességében szerintem nemzetgazdasági miniszter oldalról a gazdaságnak egy ilyen üzenetet küldeni úgy, hogy azért az embere mögött politikai üzenetet sejt, hiszen azért a miniszterelnök csak néhány nappal ezelőtt nevezte a halál vámszedőinek, meg a háború kutyáinak azt hiszem az egyik banki szereplőt, pusztán azért, mert egy korábbi alkalmazottjuk vele ellentétes politikai oldalon jelent meg, szóval az semmiképpen sem tűnik jó üzenetnek gazdasági oldalon.
Nem tudom, hogy mennyire vehető ez komolyan. Egyesek szerint arról van szó, hogy Nagy Márton próbálja elterelni saját magáról a figyelmet. Volt ez az ausztriai kiruccanás, ahol az a teljesen életszerű képlet állt fel, hogy a minisztérium dolgozói a saját pénzükből kiutaztak Ausztriába dolgozni, de aztán, amikor ott összefutottak egy újságírostábbal, akkor valahogy meggondolta magát Nagy Márton, és lefújta az egész akciót. Tehát egy picit abszurdnak tűnik ez a sztori, mintha erről akarná elterelni a figyelmet, mondják egyesek.
Hát nem picit abszurd ez a sztori, tehát nem tudom megfejteni, én sem a sajnálattal mondom, pedig nagyon szeretném, és főleg azért, mert nem adott igazán ehhez azért támpontokat a miniszter, tehát így volt, ahogy mondod, hogy elvileg saját pénzükből egy évnyi szervezés után elmentek volna egy hotelbe beszélgetni arról, hogy mi is van a magyar gazdasággal, de amikor megjött egy újságíró megkérdezni, hogy mi áradban itt, akkor azt mondták, hogy jó, akkor lefújjuk az egészet. Azóta
és sem közölték, hogy mostantól akkor Budapesten fognak dolgozni.
Igen, azóta sem tudjuk, hogy ennek az egésznek így mi értelme volt, vagy így mi, és ehhez hát valóban nem kaptunk fogódzót. Hát,
lehet, a te benyomásod mi, hogy erről az ügyről történő elterelési kísérlet, ez a 5 bank legyen maximum, vagy tényleg komolyan gondolja?
Összességében az, hogy a politika felülírja a szakmát, úgy tűnik, tehát abból a szempontból komolyan is gondolhatja nyugodtan, hogy már hogy tényleg nem egy új keletű gondolata ez neki, ugye a saját tanulmányát is behivatkozta ebben a szakmainak szánt vitában, bár ez is olyan, hogy most én sem mondhatom, hogy amit én mondok az igaz, mert hát az ATV-ben hangzott, de ha egyszer én mondtam.
Tehát, de egyébként erre... a tanulmányában nem lelhető fel konkrétan az, hogy 5 nagy bank lenne az ideális üzemméret, hogyha így fogalmazhatunk, erről nincs.
Igen, tehát azért mondom, hogy összességében nincs ez alátámasztva úgy, hogy ezre szakmailag mondjuk azt, hogy ez is stimmel, csak azt az ember ilyenkor sajnos kénytelen a főleg kampányidőszakban politikai motivációkat.
Na most, ha gondolod, akkor érinthetjük egy pillanat erejéig, hogy egy 2006-os tanulmányról van szó, egyáltalán, hogy változott-e az elmúlt két évtizedben bármit a piac annyira, vagy nem, hogy egy 2006-os tanulmány az releváns legyen, de másik jutott nekem eszembe, aztán lehet, hogy nincs vonatkozás a kettő között, de azért láttunk mi már plázastoppot, és láttuk azt, hogy mely kezekben összpontosultak a plázák. Láttunk azért a dohányboltoknál egy nagy átalakulást, és tudjuk, hogy kihez futottak be a szálak. Tehát gondolkozhatunk esetleg a háttérben azzal kapcsolatban, hogy Nagymártonhoz is vezetnek bizonyos szálak, mert miért ne vezetnének természetesen, és akkor kérdés, hogy milyen másik kép rajzolódhat ki előttünk ennek kapcsán. Véleményed szerint.
Igen, nem titok azért a kormánynak a gazdaságpolitikai irányultságában az, hogy a hazai szereplőket akarják erősíteni. Nyilván ennek lehet jó olvasata, hogy itt a magyar gazdasági, itt akarnánk megerősíteni a szereplőket, nyilván lehet rossz olvasata, hogyha ezek a szereplők nagyjából mindig a végén ugyanazok, és a végén a gazdag listán újabb előkelőbb helyezésekhez juttatnak bizonyos nagyvállalkozókat, akkor azért van ennek is ilyen olvasata. Lehetett volna, inkább azt nem értem ebben, hogy lehetett volna ezt azért, meg lehet ezt úgy is indokolni, hogy ha tényleg azt szeretnénk, hogy nem magyarországi szinten, mert hát az egy kicsi piac, hanem regionális szinten akarnánk mondjuk erős bankokat. Ha azt mondanánk, hogy akkor lehet értelme az, hogy ne a magyar piacon kelljen versenyezni 6-8 nagy szereplőnek ezekért az ügyfelekért, vagy ezért a piacért, hanem regionális szinten legyenek tőkerős bankok, lehetőleg anélkül, hogy az államnak kelljen nekik ahhoz pénzt adni, hogy ők tőkerős bankok legyenek. Így lehet értelme egy ilyen gondolkodásnak, hogy azért akarom, hogy ezen a piacon 4 vagy 5 szereplő legyen, aki ezt a piacot tudja magának szerezni, mert akkor ők regionálisan is nagyobb lehetőséghez jutnak ahhoz, hogy itt mondjuk terjeszkedek. De erre mondjuk példát pont egy többnyire magyar tulajdonú az OTP-től látunk. Ilyet ugye, aki regionálisan is aktív terjeszkedő szereplő, neki abban, hogy van erre lehetősége, komoly szerepe van annak, hogy a magyar piacon abszolút piacvezető, egy inkumbens bank, ez egy működő modell lehetne. De nem ezt mondta a miniszter, hanem az, hogy erre a piacra ennyi kell, nehéz ezt így.
Van egy OTP vizsgálat, azt állítják, hogy a MOL bizonyos vezetői nagyot kaszáltak. MNB vizsgálat, tehát hogy a MOL bizonyos vezetői nagy nyereségre tettek szert az olajszállítással kapcsolatban. Több 100 millió forintról van, szóval 4 vezetőt nevezett meg, azt hiszem a kisbefektetők egyesületének a vezetője.
Igen.
Erről mit gondolsz?
Érdekes szituáció. Ugye a Tőzsdei Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége jelezte azt, hogy ők úgy látják, hogy benfentes kereskedés történhetett, mert hogy úgy gondolják, hogy a MOL nem szólt időben a piacnak arról, hogy olajellátási nehézségei vannak a Barátság kőolajvezeték felrobbantása vagy megtámadása miatt, hanem csak késve szóltak erről, és annak ellenére, hogy a széles közönség nem értesülhetett arról, hogy milyen nagy mértékű a probléma az olajellátásban, mennyire érinti ez a MOL-nak a tevékenységét. Ehhez képest a vezetői közül néhányan részvényt adtak el, és akkor ezért ők olyan információ birtokában lehettek, amit tilt egyébként a törvény, hogy benfentes kereskedés hajtsanak végre, tehát szigorúan szabályozzák azt, hogy hogyan történhet egy tőzsdei vállalat életében ez. Pont emiatt a szigorú szabályozás miatt azért nekem akad némi kétség. Ugye ez a vizsgálat nem azért indult, mert a felügyeletnek valami gyanús lett az MNB-nek, hogy itt valami nem stimmel, hanem kaptak egy bejelentést, és teljesen normális dolog egyébként, hogy ennek akkor most utána járnak, és tehát nem egy olyan gyanú merült fel. Másrészt pedig a MOL igyekszik magyarázatot adni arra, hogy ők, amikor érzékelték, hogy valójában mekkora ez a probléma, akkor igenis időben tájékoztatták az embereket. Nem tudom megelőlegezni nyilván a vizsgálatnak az eredményét, ami azért biztos, hogy amikor ilyen benfentes kereskedés történik, akkor azért annak szokott lenni egy olyan része, hogy a többi szereplő számára látszólag nem érthető módon viselkedik valaki. Amikor mondjuk mindenki venni, akkor egyszer csak jön valaki, és akkor ő hirtelen elad, és később kiderül, hogy na hát mégiscsak neki volt igaza, honnan tudta, hogy most el kell adni, vagy valami ilyesmi. És azért itt ebben az esetben igaz az, hogy a MOL részvények február 4-én történelmi csúcson voltak. Persze ezt most csak utólag tudjuk, hogy ez akkor történelmi csúcs volt, mert azóta nagyjából 10%-kal lejjebb került a részvény, de azért egy történelmi csúcs közelében lévő árfolyamon úgy dönteni, hogy én most eladok, profitot realizálok, azért az nem egy ördögtől való gondolat, tehát ott én nem látom benne azt a mintát, amit egyébként benfentes kereskedésnél szoktunk látni, hogy valaki egy kicsit irracionálisan viselkedik, közben pedig olyan információk birtokában van, szóval szerintem a csúcson eladni azért az nem egy olyan befektetői viselkedés.
Viszont kevésbé értek a tőzsdéhez, hogy ilyenkor mit vizsgálnak egyébként? Tehát az eladás tényén keresztül ők milyen információkhoz szeretnének hozzá jutni, és az hogyan hat a gazdaság egészére?
Igen, akkor azt vizsgálja a Nemzeti Bank, és ez lehet egy érdekes kérdés. Szerintem, ami esetleg a MOL-nak okozhat gondot, hogy valóban a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét megfelelően alkalmazta. Mert hogy mint nyílt tőzsdei vállalat, neki tényleg, hogyha olyan esemény van a cég életében, amiről tudnia kell minden részvényesnek, minden befektetőnek, akkor neki ezt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hoznia. Most nyilván meg fogják vizsgálni azt, hogy a Barátság kőolajvezeték leállását azt jól kezelte a MOL ebből a szempontból, és egy másik vonalon pedig megvizsgálják azt, hogy azok a személyek, akik tudhattak erről az információról, ők úgy jártak el, ahogy az a törvényben megvan. Ez egy nagyon szigorúan szabályozott dolog, ezek között az emberek között azért, akik eladtak, hát bőven vannak olyan szakemberek, akik ezt pontosan tudják. Én meglepődnék, hogyha ekkora szarvas hibát ejtettek volna őszintén, szóval, hogy pontosan tudják, hogy milyen nagy figyelem van erre az ő tevékenységükre ebben, hogy mint a MOL-nak, az egyik legnagyobb magyar váltnak a vezetői részvénytulajdonosként hogyan viselkednek a piacon. Hát én meglepődnék, hogyha ezt a hibát elkövethették volna, a MOL tájékoztatási kötelezettség az a nemzetgazdaság szempontjából azért lehet ez fontos kérdés egyébként, mert hát nagyon sok MOL részvényes van, kisbefektetők is, akik adott esetben, hogyha azt látják, hogy valakik nem tiszta lapok, vagy nem tisztán játszottak ebben a versenyben, és akkor úgy tudtak profitot realizálni, amire egy átlagos kisbefektetőnek, aki nem ülött a MOL-nak a igazgatóságába, esélyesen volt, akkor az ronthatja azért a kisbefektetőknek a tőzsdébe, gazdaságba, meg hazai megtakarításokba vetett hitét, de azért, hogy ebben az esetben ez történt, hát ez pedig egyrészt feltárja a vizsgát, másrészt azért nekem vannak ezzel kapcsolatban kétségeim.
Van egy percünk, és van itt egy érdekes ír Lázár Jánosról, beszóltak neki, amikor elkezdte a legutóbbi fórumát, hogy megjöttek a szarháziak, ő visszaszólt, hogy nem jöttek meg a szarháziak, majd a szarháziak azok, akik ő neki szóltak be Győrben és Gyöngyösön, tehát gyakorlatilag az ellene tüntetőket nevezte ilyen módon, illetve a Tisza szimpatizánsokat.
Lázár János az, akinek köszönhetően egy reggeli műsorban el lehet mondani élőben, hogy szarházi, vagy azt, hogy szarkupasz, hogyha márról van szó, de hát ennek legfeljebb a bennünk élő tinédzser örül, más pozitívumot ebben nem nagyon látok. Azt az elméletemet támasztja ez alá, hogy ha megteheti azt a választási kampányban egy politikus, hogy a vele egyet nem értőket ilyen jelzőkkel minősít, hogy a másik oldalnak a szimpatizánsait ilyen jelzőkkel minősít, akkor valójában én nem hiszem, hogy lenne még bármiféle szándék arra, hogy azokat megpróbálják meggyőzni, maguk mellé állítani, akár a bizonytalanokat, akár a nem velük szimpatizálókat, hanem itt már egyetlen egy dologról szól a kampánynak a hátralévő része, hogy a meglévő saját szimpatizánsokat, saját választókat valahogy el kell vinni a szavazó urnákhoz, mozgósítani kell.
És a saját választók szerinted ezt igénylik, tehát hogy...
És ez lett volna, igen, a következő. És más kérdés, hogy vajon erre ki az, aki jó szívvel és jó szájízzel tudja azt mondani, hogy hát igen, szerintem is szarháziak, és igenis beszéljünk így róluk. Nagyon rossz helyre vezet ez a közbeszédnek az állapotáról. Egyrészt sokat elárul, másrészt pedig az, hogy úgy látszik, hogy még mindig lehet ezen a szinten rontani, de hogy erre bármelyik tök teljesen mindegy, hogy melyik politikai oldalnak valóban hosszú távon, vagy akár csak középtávon nézve is érdemes-e bazírozni, azzal kapcsolatban azért vannak kétségek.
Gáspár András, köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad mindezt.